szeretettel és tisztány körünkben. Régi ismerős, szeret visszajárni gyaluba. Egy szóra igen szokott mondani, ritka kivétellel, de csak akkor, amikor Hollandiában vagy nem tudom, császkál, és nem érkezik el hozzánk, amúgy nagyon szívesen jön közénk szolgálni. Szeret minket ezek szerint. Mi is őt.
Meg szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Én azt mondom, hogy egy elcsendesedéssel, egy imádsággal kezdjük meg a közösségünket. És ezt az elcsendesedést, ezt annyira komolyan vesszük, hogy még a telefont is lecsendesítjük. Sokkal könnyebb az embert elcsendesíteni, mint egy telefont egyébként. Nincs rá szükség. Csendesedjünk el, testvéreim, és hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, vajha csendességet adnál a mi szívünkbe azért, hogy szólhass hozzánk. Urunk, Te nem szeretsz se kiabálni, se ordítani, Te csendben tanítasz, csendben szólsz. Készíts, Urunk, fel a meghallására a Te szelíd, csendes szavadnak, a Te szent lelked szerint való útmutatásodnak, tanításodnak. Urunk, légy velünk a Te kegyelmedből. Amen. Amikor János bátyám meghívott erre az előadásra, meg általában bármelyik előadásra meghív, van egy olyan rossz szokása neki, hogy soha nem mond témát, hogy mi az, amivel ti foglalkoztok. Hanem mindig azt kérdi tőlem, hogy mi az, amivel te foglalkozol éppen. Mert én mindig valamivel foglalkozom. Mindig van valami, ami nekem nem tetszik, ami zavar, ami aggaszt, és akkor azt elkezdem fúrni, faragni. És az elmúlt hónapokban a kapcsolat kérdésével foglalkoztam, és foglalkozom is. Több helyre is már meghívtak ezzel a témával, akik Vásárhely környékéről jöttek, vagy egyenesen Udvarfalváról jöttek, azok november végén még találkozhatnak ott velem is, és ezzel a kérdéskörrel is, de ne aggódjanak, mert ez egy sokkal bővebb dolog lesz, itt csak egy ilyen bevezetőt kapnak azok. Azért foglalkoztam annyit ezzel a kérdéssel, hogy kapcsolat, ugyanis tele van ez a világ kapcsolattal. Mindenki kapcsolatban van mindenkivel. Férj és feleség között kapcsolat van. Barátok között kapcsolat van. A gyerekeket már így kérdezik, hogy milyen a kapcsolatod a szüleiddel. A hívő embereknek kapcsolatuk van Istennel. Nincs olyan terület ezen a világon, ahol ne lenne valamiféle kapcsolat. És minél digitálisabbak vagyunk, az életünk minél inkább tele van digittel, minél inkább tele van mobillal, meg Facebookkal, annál inkább szaporodik ez a kapcsolat, a kapcsolati háló az életünkben. Lássuk akkor, hogy mit mond Isten a kapcsolatról, ha ennyire fontos kérdés, ha ennyire itt van közöttünk. Vizsgáljuk meg, hol is szoktam én kezdeni minden előadást? A teremtés történetében, hát tudjátok ti ezt nagyon jól. Ez egyik szent veszőparipámba lehet ezt így mondani. Mit mond a teremtés történet a kapcsolatról, hiszen ott emberről is szó van, Istenről is szó van. Egyetlen egy dologról nincs szó a teremtés történetében, a kapcsolatról. De nem csak, hogy a teremtés történetében, az egész Szentírásban nem szerepel ez a kifejezés, hogy kapcsolat. Se héberül, se görögül. Még a latin fordításában se a Szentírásnak nem szerepel. Egyszerűen hiányzik ez a szó, ez a kifejezés, ez a kép, hogy kapcsolat. És ez azért elgondolkoztató, nem? Van valami az életedben, ami halmozódik, gyűl, burjánzik, erre több van neked belőle, és az Isten igéjében még csak meg sincs említve. És én gyanítom, hadd profétáljak egy kicsit most nektek, én gyanítom, hogyha a Szentírásban nem szerepel az a kifejezés, hogy kapcsolat, szerintem a mennyországban se lesz. Az Isten országában se lesz ez a fogalom, hogy kapcsolat. De ha nincs ez a kifejezés, ez a fogalom az Isten igéjében, hogy kapcsolat, akkor mi van helyette? Tudjátok, mi van? Közösség. Az viszont nagyon sok van a Szentírásban. Az Isten gyermekeinek az életében, az Isten országában nincs kapcsolat, nincsenek kapcsolatok. Ott csak közösség van, és közösségek vannak. A megszentelt házasságban férfi és nő között nincs kapcsolat. Ott közösség van. Szülő és gyermek között nincs kapcsolat. Barát és barát között, amennyiben igazi barátok, nincs kapcsolat. Lelkész és gyülekezete között nincs kapcsolat. És legfőképpen Isten és ember között nincs kapcsolat. Hanem közösség van. Na erről lesz szó egy kicsit a mai előadásban, hogy mi a különbség a kapcsolat és a közösség között. Hadd kezdjem mindenek előtt, mielőtt az igét felolvasnánk, egy rövidke kis példával, egy kis történettel, ami nagyon jól rávilágít, hogy mi a kapcsolat és mi a közösség. Volt Ausztriában egy nagyon híres hegymászó, egy öreg róka, mindent tudott a hegymászásról, minden csinya-binyát tudta a sziklamászásnak, és egy nap eljön ehhez a fiatal, vagy eljön ehhez az idős, öreg, tapasztalt hegymászóhoz egy fiatal csoport, pár fiatal ember. És azt mondja az öregnek, hogy taníts meg minket a hegymászás csinyára-binyára. És azt mondja az öreg, hogy jól van, hát gyertek velem, és tanuljatok. És el is indulnak a hegyekbe, egyre meredekebb utakon járnak, egyre szűkebb sziklapárkányokon vándorolnak, és a fiatalok figyelnek, tanulnak. Mit csinál az öreg? Hogy teszi a kezét? Hogy lép? Hogy köti meg a kötelet? Kapnak információt, tudást, technikát az öregtől. Nagyon jó kapcsolat alakul ki a fiatalok és az idős között. De van egy pont, amikor elérkeznek egy nagyon meredek szikla peremhez, ahol megáll az öreg, és azt mondja a fiataloknak, innentől kezdve az én lábam nyomába lépjetek, innentől én leszek az út a számotokra. Felejtsen mindent, ne nézzél se jobbra, se balra, hanem ahova én teszem a lábam, te is oda tegyed. Különben lezuhansz és meghalsz. Eddig tartott a kapcsolat, amíg tanultak az öregtől, amíg kaptak. De van egy pont, ahol közösségbe kerültek vele, ahol együtt léptek az öreggel, együtt lélegeztek ezzel az öreg hegymászóval. A kapcsolat az, amikor kapsz a másiktól. Közösség az, amikor együtt veszed a levegőt a másikkal, és ugyanazt a levegőt veszed a másikkal. Ez a pünkösdi Szentléleknek egyébként az egyik legnagyobb csodája. Együtt lélegzés, és ugyanazt a tüzet lélegzik be az Isten gyermekei. Szóval nagyon nem mindegy, hogy kapcsolatban vagy valakivel, vagy pedig közösségben vagy valakivel. Ami szép magyar nyelvünk nagyon pontosan megmutatja, felrajzolja, hogy a kapcsolat az a kapásra vonatkozik. Kapcsolatban vagyok veled, hogy kapjak tőled valamit. Van egy kapcsolatom egy lánnyal, hogy kapjak tőle csókot, örökséget, hozományt, boldog pillanatokat, ki tudja mit. Van egy kapcsolatom egy fiúval, hogy kapjak tőle mit, biztonságot, családot, gyermeket, nagy fizetést, nervbundát, bármit. Van egy kapcsolatom az egyházzal azért, hogy kapjak tőle egy kis vigasztalást, egy kis válberegetést, minden rendben van, jó ember vagy te, ha valaki, te biztos üdvözülsz. Van egy kapcsolatom az Istennel, ez kéne, meg ez kéne, meg ez hiányzik. Kapcsolat egyenlő kapás, elvárás, profit, vágyakozás, szomjúság, de a szomjúságnak a rossz értelmében. Kapni akarok, nyerni akarok. Na beszélgessünk kicsit erről. A kérdéskörről egy szentírási igét hoztam nektek, ahol legalábbis számomra a kapcsolatoknak és a közösségeknek mind a három arca megmutatkozik, hogy is három különböző kapcsolatunk vagy közösségünk van ezen a világon. Az egyik az a kapcsolatunk vagy közösségünk Istennel, hogy ez a legelső. A második, az a kapcsolatunk, vagy a közösségünk nem a másik emberrel, nem az arrébb van, önmagunkkal. És aztán a harmadik, hogy a kapcsolatunk, vagy közösségünk a mellette ülővel. Ez a három világ, ez a három szint, ez a három út, amiről beszélgetni fogunk ma délután. Van egy nagyon meghökkentő történet a Szentírásban. Lelkészek szinte soha nem prédikálnak róla. János bátyám, tedd a kezedet a szívedre, hogy prédikáltál nem áll róla. Mózes első könyve, 9. rész, 20. verstől 25-ig. Felolvasom nektek. Tehát Mózes első könyve, 9. rész, 20. verstől a 25. versig. Így szól ez a meghökkentő és roppantul mély történet. Bizonyán. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrába. Hám, Kánaán ősatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét. De elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta: átkozott Kánaán. Szolgája lesz testvérei között. Szolgáltál róla, János bátyám?
Meg kell kérdezni híveket, még jobban nem tudjuk.
Testvérem, jó oka van annak, hogy mi lelkipásztorok nem nagyon szolgálunk erről, vagy ezekről a történetekről. Ugyanis ez egy nagyon illetlen történet. Részegség, a részeg ember ugye nekivetkőzik, mesztelenül, csúnyán, elterülve a szoba, a ház közepén, a sátor közepén. Ez egy olyan történet, és olyan ember, és olyan helyzet, amit messziről elkerülsz. Mégis ebben a történetben mind a három kapcsolat, illetve közösség, mint modell, ott van. Lássuk az elsőt. Kapcsolat és közösség Istennel. Mi az első dolog, ami eszedbe jut, amikor hallod ezt a történetet? Nekem az jut eszembe erről a történetről, hogy ugyan már, Istenem, miért kellett ezt beleírni a Szentírásba? Nem ez az első gondolatod? Noéról nem ez jut eszünkbe. Özönvíz, egy bárka, rendes famunka, komoly asztalos és ács munka, aztán az állatok, békegalamb a szájában a zöld olajággal, pontosan, ugye mindenkinek ez ugrik be. És még az is beugrik, hogy írja a Szentírás, hogy Noé igaz férfi volt az ő nemzetségével. Ott van, egy része hamar. Olyan szép ez, olyan kerek ez a Noé történet. És erre jön az Isten szent lelke, és beleírja a Szentírásba ezt a történetet. Ugyan már, Uram, miért? Hát a te gyermekedet megszégyenített 2013. november 9-én gyaluban, 4000 évvel, 5000 évvel a történet után még mindig ezen somolyog az Istennek népe, hogy Noé mesztelenül berugott. Miért teszi bele az Isten szent lelke ezt a Szentírásban? Ez az a kérdés, ami elvezet az Istennel való közösségünk egyik nagyon fontos igazságához. Lehet, hogy neked van közösséged, vagy nincs közösséged, vagy van kapcsolatod, vagy nincs kapcsolatod az Istennel. De az Istennek közössége van veled. Azaz az Isten szent lelke mindig ott van az életedben. Akkor is, amikor a legigazabb vagy a te nemzetségedben, és ácsolod engedelmesen azt, amit az Isten rád bízott, de akkor is ott van, amikor a lehető legaljasabb módon, és a lehető legcsúnyább módon félrecsúszol a hitnek az útján. És nem csak, hogy ott van az Isten szent lelke, de hűségesen, pontosan minden feljegyezteti az Isten könyvébe. Többször előfordul a Szentírásban, hogy az Ószövetségben, Krónikák, Dániel, egészen a Jelenések könyvéig, hogy írjátok fel pontosan mindazt, ami történik. Jegyezzétek fel, ami történik. Aztán hol a királyok olvassák, akiket az álom kerül, hol Dávid forgatja a Krónika könyveket, hol az angyal forgatja a könyvet az Úr színe előtt az Isten országába, de a könyv mindig ott van. A teleírt könyv. Mivel írja tele az Isten szent lelke a te könyvedet? Tudod, mivel írja tele? Hát az életeddel. Azzal, ami történik. Azt mondják a tanatológusok, ez egy orvosi tudomány, a halállal, a haldoklással, hivatalos nyelvén az exitussal, a kilépéssel, azaz a meghalással foglalkozó tudomány. Azt mondják az orvosok, és ezt manapság már azért többé-kevésbé be is bizonyították forma, hogy a halál pillanatában az ember előtt az egész élete lepereg. Azaz nem csak, hogy az Isten jegyzi a te dolgaidat, te magad is feljegyzed saját magadban a te dolgaidat. Tudsz önmagadról. Tudsz önmagad lerészegedéseiről. Persze elfelejted, tudatalányomod, nem akarsz tudni róla, a tudatod más irányba. Tehát persze van egy csomó ilyen technikája az embernek, hogy ne nagyon emlékezzen. De van egy pont, a halál pillanata, amikor szépen... Nagyon hűséges krónikása vagy önmagadnak. Minden, ami történik, feljegyeztetik. És az Isten is feljegyzi pontosan azt, ami történik. Milyen közössége van az Istennek az ő gyermekeivel, az emberrel? Egy pontos, igazságos, kiegyensúlyozott és hűséges kapcsolata van. Ami megtörténik, azt az Isten feljegyzi. Nem csak Noéval tolt ki így az Isten szent lelke már, elnézést a kifejezésre. Mózesről feljegyzi az Isten szent lelke, hogy gyilkos volt. Nagyon vert egy egyiptomit. A saját puszta két kezével. Azt is feljegyzi, hogy dühös volt. Nem szólt a sziklának vízért, hanem ütötte a sziklát. Dávid sem ússza meg. Megírja a 150 Zsoltár Dávid Istennek, áldott edénye Dávid a modern királyságot Istennek, földi országát Dávid formálja meg, az Isten minden ellenségét Dávid kényszeríti térdre, de amikor Dávid kinéz az ablakon, és megbámulja Betsabét, a fürdő Betsabét, mesztelenség van ott is, észrevettétek? Azaz kinyitja az ablakot, a Windows kinyitja, és az interneten... Az interneten pornográfiát néz, az is egy ablak, az is egy Windows. Hoppá, álljunk csak meg! Ezt a fiatal hallgatóknak szoktam ifjúsági körökben mindig elsütni ezt az ablakos történetet. Csak óvatosan az ablakokkal. És megcsal mindenki, Dávid. Megcsalja az urat, mindent megcsal. Sőt, aztán megöleti Betsabénak a férjét. Egy nagyon aljas, ronda, undorító történet. És az Isten feljegyzi. Feljegyzi Sámsonnak a kis dolgait. Péter apostol. Az első apostol, az Osztof apostol. Az egyház első földi helytartója. Az első pápa, ha úgy akarjátok, Róma püspöke. Be van írva a könyvbe. Háromszor szembe köpte az urat, szembe tagadta. Nem ismerem ezt az embert. Ott állt tőle, 3 méterre állt az Úr Jézus. Azt mondja Péter, hogy nem. Feliratik minden. Nem csak Noénak, nem csak Mózesnek, nem csak Dávidnak, nem csak Péternek. De ha még nekik is feliratik, gondold el, hogy neked mennyire feliratik minden. Ugyanis az Isten országa az nem Kelet-Európa. Nincs olyan az Istennél, hogy Domnus Efu, Luce Parte, Se Arrange Mojseba. Ilyen nincs az Isten országában. Olyan nincs az Istennél, hogy megírok 150 zsoltárt, de ha lehet, akkor ne kerüljön bele a Becsabé sztori a Szentírásba. Uram, hát értsünk már szót mi ketten. Na ez a kapcsolat. Ez a kapcsolat. Amikor megpróbálom az urat befolyásolni. Teurgiának hívják egyébként azt a teológiában. Teurgia, amikor a teoszt megpróbálom egy irányba működtetni, dolgoztatni. Azaz üzletelni akarok az Úrral. Azaz kofaként állok az Úr színe előtt. Azaz profitálni akarok az Úr színe előtt. Na ez a kapcsolat az Istennel. Nem lehetne, Uram, hogy ne kerüljön be ez a részeges történet a Szentírásba. Igazán, hát építettem egy bárkát. Hát mi ez a kis egy délutáni berugás ahhoz képest, hogy mekkora dolgot csináltam én a te üdvtörténetbe, Uram. És azt mondja az Úr, hogy nem. Bekerül. Bekerül, mert én egy hűséges, pontos Isten vagyok. Nem üzletelek. A gyermekeimmel se üzletelek. Nekem a gyermekeim gyermekeim, nem piaci kofák, hogy adom ezt, te mit adsz érte. És testvéreim, ez úgy megkísérti a hívő embert is. Megkísérti. Pál apostolt is megkísértette. Nem nagyon, de egy kicsit. Amikor azt mondja Pál apostol az Úrnak, nem pont így mondja, de azért ez a kép, hogy Uram, megírom az írás, a Szentírásnak a 20%-át. Az utókor teológusai Corpus Paulinumnak emlegetik az én leveleimet a Szentírásban. Az új szövetségnek a gerincét, az alapját én adom, Uram, a te anyaszent egyházadnak a következő évezredekbe. Nem lehetne, hogy ezek a tövisek elmúljanak tőlem. Csak azért, hogy még többet tudjak dolgozni neked természetesen, hogy még jobban tudjalak szolgálni, Uram. Hát ez a te érdeked is, ez neked jó, Uram, hogy a töviseket vedd ki az életemből. Ezt Pál apostol mondja. Ezt Pál apostol mondja. És akkor az Úr úgy megsimogatja Pálnak a fejét, és azt mondja, hogy Pál, elég néked az én kegyelmem. Az úgy rendben van, Pál. Jó, az a tövis, az neked kell, Pál. Neked van szükséged a tövisre. Maradjon. Még azt mondanák a többiek, hogy elkezdtünk itt üzletelni egymással. Milyen csúnya lenne. Ezt mondja az Úr Mózesnek is. Mózes, te nem szóltál annak a sziklának vízért, hanem te megütötted azt a sziklát. Tudod, hogy mit csinálunk, Mózes? Azt csináljuk, hogy te nem mész be ezért Kánaánba. Nehogy a nép arra gondoljon, hogy igen, mert a főnökségnek mindig minden szabad. Nekik ez el van nézve. Mózesnek lehet, Kóré fiainak nem lehet. Miért? Milyen ország ez? Milyen igazság ez? Az Isten országa is pont olyan, mint itt ez az ország, ahol korrupció van is. Széjáránzsiázza. Azt mondja az Isten, az én országom más ország. A kapcsolat Istennel az, amikor rá akarod venni az Istent valamire. Az kapcsolat. De mi a közösség az Istennel? Éppen a Pál apostol története világít rá nagyon szépen erre, amikor azt mondja neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. Mi a helyzet ezzel a kegyelemmel? A kegyelem az nem kapcsolat. A kegyelem az közösség. Tudjátok, mi az érdekes ebben a Noé történetben? Az, hogy Isten azt mondja, hogy azért bocsátja az özönvizet a világra, hogy elmossa, eltörölje, kitakarítsa mit a világból? A bűnt. Elmúlik az özönvíz, úgymond kitakarította a víz a világban lévő gonoszságot, és másnap mi történik? Megjelenik. Újra ott van. Hogy is van ez, testvéreim? Ez úgy van, hogy az ember természetének a része. Nem feltétlenül a bűn, mint olyan. Ez túl egyszerű lenne. Hanem a bűnnek a magja, a hajlam. Nekünk nem a bűnnel van a bajunk elsősorban. Azzal is bajunk van, félre ne értsetek, azzal is nagy bajunk van. De elsősorban nekünk a hajlammal van a bajunk. Ide tesztek nekem egy üveg pálinkát. Nekem nem mond semmit. Semmi hajlamot nem mozdít meg. De ha ide teszel nekem egy 16. századi puritán irodalmi ritkaságot, akkor a hajlamom szerintem azt meg fognám is zsebre tenni, és elvinni magammal.
Pláne,
hogy könyvet lopni nem mondják a papok, de... Értitek, hogy mi a téma? Hogy a hajlam. Azzal van nekünk, hogy vagyunk a hajlammal. Abból lesz a bűn. A bűn az nem úgy a semmiből jön elő. Amikor a kisbaba megszületik, hogy bűnben fogantattam és születtem. A kisbaba, amikor megszületik, hát nem bűnös a szónak a klasszikus értelme, hát egy kisbaba hogy lenne, nem csinál semmi rosszat. De a hajlam ott van benne. És pont ez történik az özönvíznél. Isten kimossa a bűnt a világból, de nem mossa ki Noéból, Noé szívéből. Ez nagy különbség. Miért fontos ez ennyire kihangsúlyozni? Azért, mert a víz nem mossa ki a bűnt a szívből. És a hajlamot a szívből. A víz arra nem jó. Volt egy egész özönvíz. Gondoljatok bele, egy özönvíz volt. Több milliárd köbméter víz áradt. És a bűn nem tudta elmosni, kimosni. A szívemre teszem a kezemet. Tényleg nem akarom bántani baptista atyánk fiait. De nincs az a víz, amelyik kimosná a bűnt az embernek. Nincs az a mennyiség, az a köbméter, ami a hajlamot, a bűn gyökerét kimosná belőled. Ahhoz más kell. Másféle oldószer, nem a víz. Noé szó szerint lubickolt a vízben, és mégis ott volt a bűngyökere benne. Csak a vér mossa ki a szívből a bűnt. A világból a víz is kimossa, tárnicai gát átszakad, olyan tiszta rendes itt ebbe a völgybe, hogy... De az ember szíve, Isten őrizzen, ugye, hadd tegyük hozzá, de az ember szívében attól még nem lesz tisztaság. Amikor a vér árad a szívedbe, az a közösség, amikor a te hajlamokkal sűrűn megszórt véred kiszorul lassan belőle, soha nem teljesen, halálok pillanatában fog teljesen, de addig azért ott kering, amikor a vér, a bárány vére kezd hatni benned, és te is elkezded mondani, amit Pál apostol mond, hogy hát már élek többé nem én, persze azért csak élek, hanem él bennem a Krisztusnak a vére, vagy hogy is van, akkor kezdődik el a közösség az Istennel. Amikor egy levegőt veszel az Úrral, amikor egy vér kering benned az Úrral. Nagyon érdekes dolog ez. Ugye itt erről is lehetne beszélni, de erről most nem fogok, mert nincs idő, udvarfalván viszont fogok, hogy mit lát az Isten is, mit nem lát, és miért látja is. Hogy látja, de hát erre most itt nincs. Hát gyertek el udvarfalvára.
Az mikor lesz?
Hát, november 25-26-21. De jó, de most nem erről van szó. Tehát, ez az első nagy út, ez az első nagy probléma, amit láttunk. A kapcsolat Istennel. Ha neked kapcsolatod van Istennel, te eltávozol. Ez legyen világos. Neked közösség kell Istennel, nem kapcsolat. Neked, ha kapcsolatod van a feleségeddel, a férjeddel, neked egy átkozott rossz házasságod van. az pokol, amiben te élsz. Neked, ha nincs közösséged a feleségeddel, férjeddel, akkor én téged nagyon sajnálok. Vagy a gyerekeddel, vagy a rokonaiddal, vagy a szomszédoddal. Mindenki kicsit gondolja el a saját életét, hogy kapcsolata van az Istennel, vagy pedig tényleg közössége van az Istennel. Jó, menjünk tovább. A második. Azt gondolnánk, hogy a Istennel való dolgaink után rögtön következnek az emberekkel, az embertársainkkal való dolgaik. Nem következnek. Nem. Nem az embertársaink állnak hozzánk a legközelebb. Hozzád legközelebb te magad állsz. Először magaddal kell a dolgaidat elrendezzed. Mielőtt a másiknak megkérnéd a kezét, hogy leszel a feleségem? Milyen hihetetlen, hogy a fiúk olyan bátrak ebben, hogy megkérik a lány kezét, de a saját életüket, a saját dolgokat még nem rendezték el. És akkor így történnek a tragédiák. Szóval, kapcsolatunk önmagammal. Kapcsolat, azt mondtuk, hogy az, amikor üzletet kötök, amikor adok-veszek. Ez a kígyóféle kapcsolat, ugye? Eszel, és olyan leszel, mint az Isten. Rám hallgatsz, és én téged nagyját teszlek. Ez mindig ugyanúgy működik. Ugyanaz a melódia évezredek óta. Nyersz. Magadtól, vagy magadban, hogy tudsz nyerni? Ez nehéz kérdés. Az ember önmagával ritkán szokott találkozni, és ritkán szokott beszélgetni. Önmagadnak vagy a legnagyobb titok ezen a világon. 7 milliárd ember él a világon, elméletileg. Bárkivel találkozhatsz, bárkivel válthatsz két szót. Egyetlen egy ember él most a világon, akivel soha semmilyen körülmények között nem fogsz találkozni, és nem beszélhetsz, és az éppen önmagad vagy. A tükörben esetleg próbálkozhatsz magaddal találkozni és beszélni. Miről olvasunk a Noé történetben? Arról olvasunk, hogy Noé berúg. Nagyon érdekes ez a dolog, ez a berúgás. Most erről se beszélünk, hogy a héber mit lát a berúgásban. Udvarhal már szól ezt róla? De az is roppant érdekes, de minden nem lettem volna. Hanem az az érdekes itt, hogy a berúgás itt nem egyszerűen arról van szó, hogy Noé ívott 2-3 liter bort, és akkor az agysejtjei hirtelen lelassultak, lebokkoltak, sőt az a boldult állapot, aztán jött a vonal, és elütöttem, hogy nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a berúgás lemeztelenít. Ez a kettő össze van kötve itt az Isten igéjében. A részegség egyenlő lemeztelenedés. Bárki tud fél óráig jól viselkedni. Elegánsan, tiszta innen. Az nem nagy kunst. De amikor valaki megrészegedik, többet iszik a kelleténél, ott már kicsúsznak a száján olyan dolgok, ami a szívében ott van, csak nem akart róla beszélni. Olyankor történnek olyan dolgok, amit takargatni akarsz, de előjön. A részegség ezt jelenti mindenekelőtt ebben a történetben. Lemeztelenedik Noé. Ilyen vagyok. Nem csak az alkoholtól lehet berúgni. Ugyanis nem csak Istentől és nem csak embertársainktól akarunk nyerni, hanem legelőször is önmagunktól akarunk nyerni. Nekünk önmagunkkal van sokszor a legtöbb problémánk. Önmagaddal szoktál sokat vitatkozni. Miért nem tudsz többet dolgozni? Miért nem vagy te olyan okos, mint a másik? Miért nem keresel te több pénzt? Miért nem vagy te olyan szép, mint a szomszédasszony? Vagy miért nem így, miért nem úgy? Te mindig magadat számon kéred, hogy mi ez a lanyhaság, mi ez a gyengeség, megint fáradt vagy, megint kimerült vagy, hát miért nem tudsz te fiatal maradni, szép maradni, mindenki egészséges az utcában, csak pont te vagy beteg. És az ember így számon kéri saját magát. Mert ez a szörnyű, hogy nem csak Istentől akarsz nyerni, és nem csak az embertársaidtól akarsz nyerni, te önmagadtól is akarsz nyerni. Ez egy hihetetlenül szörnyű dolog az emberben. És ezért szoktunk berúgni. Berúgunk a sikertől, berúgunk a pénztől, berúgunk a fiatalságtól, berúgunk a szerelemtől, ezt szinte lehetetlen kikerülni, és egy csomó mindentől berúgunk. Egy lelkész a szószéken berúg a nagy gyülekezettől, berúg. Higgyétek el, berúg. Amikor látsz több száz embert a padban ülni magad előtt, és mindenki rád figyel és téged hallgat, az a részegséggel határos bódulatot okoz a tudatban. Ezért rúgnak be a politikusok. Ezért rúg be Hitler, amikor egyszerre 700 ezer embernek beszél. Hitler berúg a néptől, hogy mindenki ráfigyel, a nép berúg Hitlernek a berúgásából. Van az a kis filmecske, YouTube-on meglátjátok, amikor egy stadion tele van némettel, és Hitler mondja, a nép lelkesedik, és egymást rugatják be. Persze ebben meghal 60 millió ember a végén. Mert a berúgásnak mindig ám a kihozanadása vége. Össze kell számolni a halottakat. A nem Isten szerint megkötött házasság is egy ilyen kölcsönös berúgás. Beszéljünk őszintén és nyíltan. Egymástól megrészegednek a fiatalok. És mindegyik kapcsolatba akar kerülni a másikkal, kapni akar a másiktól. És Noé is ezt csinálja. Berúg, és nyilvánvalóvá lesz, hogy egy élt hajház disznó. Elnézést a kifejezésre. Ez van. Hogy lehet ebből kimászni? Azt látjuk, hogy mi a kapcsolatom önmagammal. Hogy valahogy mindig nyerni akarok önmagamtól és önmagam által. De milyen lehet a közösség önmagammal? Ez még izgalmasabb kérdés, nem? Milyen az, amikor az ember közösségben van? Egy frekvencián van önmagával. Remélem, itt pszichológus orvosok nincsenek, mert akkor egy kicsit össze fogunk itt akaszkodni a szakszavakon. Milyen önmagammal harmóniában lenni? Egyáltalán, amikor önmagammal, közösségben, harmóniában vagyok, akkor kivel vagyok önmagammal és harmóniával, közösségben? Tiszta szkizofrénia. Komolyan. Ugyanakkor nagyon súlyos és mély dolog, és látom a szemetekben, hogy pontosan tudjátok, hogy miről beszélek ám. Tudjátok ám, hogy ne tudnátok. Tisztoztatok erről álmatlan éjszaka gondolkozni, hogy hogy is állok én önmagammal. Amikor az ember harmóniába, egy hullámhosszra kerül önmagával, akkor kivel kerül tulajdonképpen egy hullámhosszra? Istennel. Ez így túl bonyolult lenne. Istennel nem tudsz te egy hullámhosszra kerülni csak úgy. Az Úr Jézus Krisztussal? Az is Isten, Istennek egy leegyszerűsített formája, most a teológusok fogják be a fülüket egy kicsit. Tehát az sem ilyen egyszerű éppen. Van a középkori, korai, középkori teológiának egy nagyon érdekes meglátása az emberrel kapcsolatban. Hihetetlen, hogy 500 évvel ezelőtt a teológusok többet tudnak, mint ma a pszichológusok. De most már kezdik a pszichológusok is rájönni, hogy azt mondja a középkori teológia, és ez éppen az Isten igéjéből hámozták ki hitvalló elején, hogy kérem szépen, minden embernek, aki él itt a Földön, annak ott fent az Isten országában van egy angyala. Egy olyan angyal, aki a te arcodat hordja, aki pont olyan, mint te. Amikor Péter kiszabadul a börtönből, és éjszaka megy az övéihez, a közösséghez, be se engedik Pétert először, van ott egy nagyon kedves szolgálólány, Rodénak hívják, meglátja Pált, rácsapja az ajtót, és fut be a többiekhez, és azt mondja, hogy itt van Pál, itt van Péter az ajtó előtt, erre a többiek azt mondják, nézzük, hogy mit válaszolnak. Lehet, hogy az angyalát láttad Péternek, nem Pétert, a földi Pétert. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy annak idején az ős gyülekezetben még jobban észlelték ezt az angyali jelenlétet. Belemegyük most egy ilyen kicsit nem protestáns utakra is, tudjátok, ha engem isztok elő, annak érdekes helyekre is eljutunk. Lehet, hogy még volt egy ilyen ismerete az ősegyháznak, vagy egy ilyen tudása, hogy tudták, hogy igen, Péternek is van egy angyala, meg neked is van egy angyalod, meg nekem is van egy angyalom az Isten színe előtt. Mit csinál ez az angyal? Viski Isten angyala mit csinál az Isten színe előtt? Tudjátok, mit csinál? Mindig épp azt teszi, amit Viski Istvánnak tennie kéne. Egy adott pillanatban. A te angyalod az Isten színe előtt mindig azt teszi, a párhuzamos világban, az Isten országában, amit neked így kéne csinálnod a Földön. Azaz, ha neked megbocsátanod kéne egy pillanatban, akkor a te angyalod éppen megbocsájt. Lehet, hogy te nem. Lehet, hogy te éppen megharagszol valakire. Azaz, diszharmóniába kerülsz a saját angyaloddal, önmagaddal. Mit szoktunk mondani a mi atyánkban? És úgy átsiklunk mindig ezen a fél mondaton, ezen a pár szón, úgy átlépjük ezt a kérést az úri imádságban. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Mit jelent ez? Hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Ez a föld nem hasonlít a mennyhez. Soha nem lesz ez itt olyan, mint az ott. És nem is fog hasonlítani. Miért kéri az Isten gyermeke, hogy amint a mennyben, úgy a földön is? Azaz, amint a mennyben a dolgok, az angyalok működnek, úgy működjek én is itt lent a földön. Azaz, legyek összhangban az Isten színe előtti önmagammal. Mit csinál Noé? Berúg. Nem hiszem, hogy a Noé angyala az Isten színe előtt berúgott volna, és mesztelenül kifeküdt volna. Noé nincs szinkronban, nincs összhangban az Isten színe előtti önmagával. Ez nagyon érdekes dolog. Amikor Noé berúg, akkor mit csinál az angyal? Tudjátok, hogy mit csinál? Sír. Sír. Amikor te nem azt teszed, amit tenned kellene, akkor a te angyalod sír az Isten színe előtt. Szóval, mert te nem azt teszed. De más utakon jársz. Akkor vagy önmagaddal közösségben, ha ugyanúgy lépsz itt a földön, ahogy az angyalod lép az Isten országában. Ez nem könnyű dolog. Ugyanakkor ez jelenti a vezetettséget. És a Szentírásban, de most ebben megint nem megyünk bele mélyebben. Többször is találkozunk ezzel, az Isten gyermekei vezetve vannak. Azaz nem mennek, hanem vitetnek valamiképpen. És ez legalábbis a számomra. Éppen erről az összhangról beszél. Tehát a második kérdés, második út. Ne kapcsolatba légy önmagaddal, azaz nem mindig nyerni akar önmagadtól, és önmagad által. Hanem kerülj közösségbe önmagaddal, azaz az Isten színe előtti önmagaddal. Kerülj közösségbe. Amikor mondjátok a mi atyánkot, úgy a szívetekben kicsit úgy nyomjátok meg ezt a mondatot jobban. Hogy amint a mennyben, úgy legyen itt a földön is. Mi mindig a másik mondatot nyomjuk meg jobban, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Hát profit, nem? Ma legyen kenyerem. Ez úgy jól hangzik a fülünknek. Na de hogy itt a földön, úgy mint a mennyben, hát ezt úgy átugorjuk kicsit az imádságban. Meg van a mi atyánkban még egy pár mondat, amit így átlibbenünk fölötte. Szóval légy közösségben önmagaddal. Mert amikor meghalsz, halálod pillanatában, szembesülsz önmagaddal. A te valós vagy mennyei arcoddal. Mondom, kicsit olyan érdekes területeken megyünk, de hogy kicsit gondolkozz erről. Kerülj közösségbe azzal az önmagaddal, aki az Isten színe előtt van, és ne szomorítsd meg azt az angyalt az Isten színe előtt. Azaz ne szólítsd meg az Isten szent lelkét. Benned lévő és az Isten színe előtt álló szent lelkét. Menjünk tovább. A harmadik. Na most jön az embertársunk. Ugye? Mekkora utat tettünk meg, míg elérkeztünk a másikhoz? Mi mindig a másikkal kezdjük. Se Isten, se önmagam, egyenesen a másik. Majd én megmondom neked, mi a te bajod. Ugye? Mindig így lépünk ki az ajtón. Minden reggel. Közben, amíg te oda kerülhetsz, hogy megmond a másiknak, hogy mi az ő baja, egy hihetetlenül hosszú utat kell megtegyél. Előbb Istennel kell közösségbe kerülni, aztán önmagaddal kell közösségbe kerülni. Ha ez a kettő megvan, ami már önmagában egy kisebb csoda, akkor esetleg juthatsz oda, hogy megszólítsd a másikat. Mert különben megsérted a másikat. Nyerni akarsz róla. Meg belőle, meg tőle. Azt olvasjuk, hogy Noé ki van feküdve a sátorban. Mesztelenül. És belép Hám, a középső fiú. Most erről megint nem tudunk beszélni, hogy középső gyermeknek a látása, a lelki világa, hogy mit miért tesz. Mert a legnagyobb fiú az a legnagyobb fiú. A legkisebb királyfi azoknak is mindig összejön minden, mert az a legkisebb. A középső gyerek az egy hihetetlenül izgalmas dolog. A középső gyerekben lejátszódó folyamatok. Na mindegy. Hát udvarfa. Na. Hanem hám ez a középső gyerek belép a sátorba, és mi történik? Meglátja az apját. Mesztelenül. Amikor gyenge pillanatod van, akkor a másik meglát. Tehát ezt tudjad. Hiába vagy hívő ember, hiába építesz te egy bárkát, elég, hogy egy gyenge perced legyen a te hitéletedbe vagy életedbe, és a sátán gondoskodik tanúról, hogy az éppen meglássa azt a gyenge pillanatot. Mert ez is egy olyan dolog, hogy hát, ha nem látta senki. Nem, látta. Mindig látja valaki. És ez a hám meglátja az apját. Mit tesz hám? Alapvetően mit tehet? Két dolgot tehet hám, mert mindig van választási lehetőség. Olyan nincs, hogy kényszerpályán vagy, hogy nem tehettem egyebet. Ezzel egyszer próbálkozott Áron, főpap, ugye? Az Úr színe előtt, hogy hát uram, nem tehettem egyebet, meg kellett csináljam ezt a borjút. Dehogy nem tehettél egyebet. Annyi, hogy az Úr akkor nagyon elnéző volt Áronnal. És ennek is megvan az oka, hogy miért. De nem azért, mert ő pap volt. A papokkal mindig elnéző az Isten. Szóval soha nincs olyan, hogy nem tehettem uram egyebet. Hát ez van. Kényszerhelyzetben voltam. Nem, mindig van választási lehetősége. Ugye Hámnak lett volna egy választási lehetősége, például megkérdezi a saját angyalát az Isten színe előtt. Uram, te mit tennél ebbe a helyzetbe? És akkor az angyala azt mondta volna, az Úr Szentlélek azt mondta volna Hámnak, hogy hát fogjál egy pokrócot, és takard be szegény édesapádat. Hajolj le az elesethez. Fedezd el. Nem a bűnt fedezd el, hanem a szereteteddel fedezd el azt a megbotlott embert. Ez lett volna az egyik, amit tehet Hám. De nem ezt tette. Megfordul, hátat fordít, ugye? Minden rossz döntés egyenlő hátat fordítással. Ahányszor rosszul döntesz, olyankor mindig hátat fordítasz. Kimegy, és elkezd beszélni. Beszélni. Hám beleesik a modern világnak a legnagyobb bajába és nyavajájába, hogy jár a szája. Meglátja az apját mesztelenül, mit csinál? Azonnal kiposztolja a Facebookra. Megosztja. Modern szó ez is. Ho-ho, visszakerülök a kapcsolatokhoz. Kapcsolatba kerül a többiekkel. A Facebookon keresztül. Ma láttam apámat anyaszült mesztelenül. És erre a félvilág rányomja, like. Ne higgyétek, hogy sok új van a nap alatt. Megmondta már Salamon király is, és Salamon nagyon bölcs volt, amiért ezt megmondta, hogy kérem szépen, nincs új a nap alatt. Nincs semmi. Hát változnak az eszközök, meg a díszlet, de alapvetően ugyanúgy működik a világ már sok ezer éve. Hám kilép a sátorból, és beszél, megosztja. És ezzel egy bajt, ami már önmagában is bajt, megdupláz. Most már nem csak ő tudja egyedül Hám, de még tudja a bátyja is, meg az öccse is tudja. Tehát most már három ember tudja. Amikor nem azt teszed, amit az angyalok tesz, és amit neked tenned kellene, akkor a bűn elkezd szaporodni, sokasodni, megnő, megerősödik, terjed, sokan lájkolják, aztán azok is továbbosztják. A rossz döntéseidnek mindig keserves a vetése. Ez egy olyan vetés, amikor nem vagy közösségben önmagaddal, és nem azt teszed, amit az angyalod tesz az Isten színe előtt, az egy olyan vetés, aminek mindig bőséges termése van. El soha nem szárad el. Bőven terem a bűnöd, vagy a hibád. És Hám itt nagyjából kilép a történetből. Megosztotta, mindenki ráfigyelt, 15 percig, erről szól, most nem ebbe se tudunk belemenni, de ez a dolog erről szól. Csak 15 percig, hadd figyeljen rá mindenki. Én vagyok a világ közepén. Én a középső gyerek. És mindenki Hámra figyel 15 percig. És aztán Hámnak lecseng, kész. De a probléma az megmarad. Hiába vagy a rivalda fényben, hiába figyel rád mindenki, hiába értél fel a csúcsra, attól még a baj az megmarad, az még nincs megoldva. Magától nem oldódik meg. És akkor odalép Sém. Ő a legnagyobb fiú, a báty. Sém tudja, mit kell tenni. Nem látja a mesztelen apját, de nem is kell lássa ahhoz, hogy tudja, hogy mit kell cselekednie. Mi mindig azt hiszük, hogy hát lássam, hogy mi a gond, majd aztán meglátom, hogy mit kell tenni. Nem. A szemünk hihetetlenül sok bűnbe visz bele bennünket. Ha a nyelvről írt egy ódát Jakab apostol a nyelv bűneiről, a szemről is lehetne írni legalább egy olyan hosszú ódát. Ugyanis Sém nem az apjára néz, apja mesztelenségére néz, kifejezetten háttal megy be, hanem Sém az angyalra néz. Mi a megoldás, Uram? Mit kell csinálni? A hitnek, a megtérésnek, az önmagaddal való harmóniának, ez az alapkérdése. Mit tegyek, Uram? Nézzétek meg, ahány ember megtér a Szentírásban, gondoljatok a pünkösdi történetre. Vagy bármelyik megtérés történetre, amikor az Úr Jézus meggyógyít valakit. Mindegyik ugyanazt az egy dolgot mondja az Úrnak. Mit? Cselekedjek. Modellt keres. Mai modern nyelven akciótervet. Tegyek. Rendelkezz velem, Uram. A szolgád vagyok, a gyermeked vagyok, mondd, hogy mit csináljak, mutasd meg, és azt megcsinálom. Így vagy közösségben önmagaddal. És csak így lehetsz közösségben a másikkal is. Amikor a szerelemről beszél a példabeszélek, prédikátor, megfogtatok, most nem tudom pontosan. Akkor azt mondja, hogy igen, persze kettőnek jól van dolga, meg férfi, meg nő, meg igen. A hármas kötél nehezen szakad el. A hármas kötél. Na az a közösség. Amikor én szeretem a feleségemet, a feleségem szeret engem, és az Isten lehet, az Isten az, aki szeret. És akkor elmondhatjuk, hogy hát van köztünk valami. Valaki, jobban mondom. Azaz úgy tudsz közösségbe kerülni a másikkal, ha először az Istennel kerülsz közösségbe, az Isten előtt lévő angyaloddal, önmagaddal, saját megszentelt arcoddal, a Szentlélekkel, nevezd, ahogy akarod, ezek csak nagyon megközelítő képek, azaz a másik országba tekintesz, amint a mennyben, ugye a földön is. Azt mondja Sém, Uram, hogy van a mennyben ennek a problémának a megoldása? Hogy apám berúgott és részeg, és ki van nyúlva? Sém a mennybe tekint először. Amint a mennyben, ugye a földön. És a mennyben mit lát? A mennyben lát egy ruhát. A mennyben mindig konkrét dolgokat látsz. Nem elméleteket. Nem filozófiát, hála Istennek, nem teológiát. Pontos, konkrét válaszokat látsz az Isten országában, pontos, konkrét kérdésekre. Mi lelkészek itt szoktunk elcsúszni a prédikációkba. De most nem, erről van szó. Tehát meglátja Sém a mennybe, hogy pontosan mit kell. Tehát lát egy ruhát. Nosza, fogjunk egy ruhát, ráterítik a vállukra, és bemennek az apjukhoz. Aj, de kár, hogy erről sem tudunk többet beszélni, mert milyen érdekes ez, hogy háttal van az apjának, és mégis közeledik az apjához. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem fordul arccal a bűn felé, nem fogadja el a bűnt, a részegséget, ha hogy fogadná el, azt nem lehet elfogadni. Ugyanakkor nem szarad el tőle, hanem közel kerül a bűnöshöz. A bűnhöz nem, de a bűnöshöz igen. Úgy közeledsz a másikhoz, hogy a bűnétől távolodsz, de hozzá, mint ember, mint Isten gyermeke pedig közeledsz. És az a kettő nem zárja ki egymást. És ez egy megszentelt dolog. Ezt csinálja Sém is, hátára veszi a köpenyt, bemegy, leteríti az apját. Nem lehet minden dolgot azonnal megoldani. Nem Noé nem tért magához attól, vagy nem tért meg. Nem változott meg, csak berúgva maradt. Mert az okat nem lehet csak így megoldani. Szeretnék, de nem lehet. De nem is kell feltétlenül. Hanem Sém megteszi, amit meg kell tennie. Betakarja az apját. Ne fázzon meg az öreg. Ott elég baj a életébe. Ácsolt, furt, faragott, evezett, fellekedett, áldozatot mutatott, szóval sok minden volt. Pihenjen. Kipiheni magát, majd meglátjuk. az idő egy megszentelt faktor mindig az Isten gyermekeinek az életében. A megfelelő idő, a megszentelt idő, a kairosz idő, ugye, mert a Szentírásban is többfajta idő van, de most tényleg ebben nem megyünk be. Legközelebbi csendes napon esetleg. Tehát hagyunk időt a dolgoknak. Sém megteszi, amit neki meg kell tenni. És így közösségbe kerül az apjával. Akkor kerülsz közösségbe a másik emberrel, a fele barátoddal, ha feléje azt teszed, amit kell tenned. Azaz képviseled, viszed neki azt, ami a mennyben van. Tovább viszed, hogy úgy legyen a földön is. Nagyon szép, és végtelenül nehéz. Majd mondjam, nem majd, hogy nem, hanem szinte lehetetlen ezt állandóan jól csinálni, és megtalálni. Egyetlen egy dolog, és én be is fejezem aztán, az 50 percem az nagyjából lejárt. Ez nem tartozik már ide a történethez. Ez így kerek. Noé, ugye megvolt az Istennel való kapcsolat, közösség, önmagával való kapcsolat, közösség, és a fele baráttal való kapcsolat, közösség kérdése. Még egy dolgot, egy appendixet hadd tegyünk hozzá ez a mai előadás. Ez egy olyan zárójelt. Én nagyon szeretem az ilyen appendixeket. Azt mondtam az előbb, és ez nem egy elszólás, vagy egy ilyen papi fifika volt a részemről, hogy Sém látott egy köpenyt az Isten országába, hogy na, fogd a köpenyedet, és akkor a ruhát, és akkor rá kell teríteni Noéra. Nem. Nagyon szándékosan és tudatosan mondtam, hogy látott egy köpenyt, egy ruhát a mennyben. Ugyanis ez a ruha, ez még előkerül egyszer az üdvtörténetben. Ez a mennyben lévő ruha, ami a megbotlott, elesett, kitárulkozott, bűnében fetrengő emberre gyógyítólag rákerül, ez a ruha még előjön egyszer az üdvtörténetben. Tudjátok mikor? Nagy pénteken, kérem szépen. Hát azt mondják a római katonák, volt ott egy római katona, kicsit több esze volt, mint a többinek. Több esze? Vagy valamit hallott az Istenből, az Istentől? Ez a római katona látta ő is ezt a ruhát a mennybe? Vigyázz, ne ítélgesd el a másikat, az római, az biztos, hogy nem látja az Istent. Nem biztos, hogy nem látja. Momentán nagy pénteken az összes tanítvány közül senki nem volt ott a keresztfánál, esetleg János. Plusz minusz nyilván. De a többi elszaladt, Péter is elszaladt, meg az összes többi elszaladt, de volt egy római katona, aki be valami elkezdett motoszkálni. Még az olyan nagyvilági dámába, pogány dámába, mint Pilátusnak a felesége, még benne is megmozdult egy ilyen látás, egy szikraszerűség, ugye? Szintén nagy pénteken azt mondja Pilátusnak, hogy te Pilátus, nem. Nem lesz ez így jó. Álmot láttam, ugye ott is valamit láttam. Szóval vigyázz, hogy ítélgeted meg a másikat. A másik is láthat, nem csak te. De nem erről. Tehát, hogy ez a római katona ott Jézus Krisztusnak a keresztfája előtt, neki bevillan valami. Ő is meglátja ezt a ruhát, amit Sém látott meg. És azt mondja a többieknek, hogy álljunk meg, ne szakítsuk el. Maradjon ez a ruha egészben. Valakinek ez még jó lesz. Valaki még fázni fog. Valaki még ennek hasznát veszi. Ez a ruha még valakit még megvéd a hidegtől. Ne bántsuk ezt a ruhát. Hadd menjen ez a ruha tovább a maga útján. Ne szakítsuk el. Jézus Krisztus köntöse azóta is bebetakar embereket. Hogy ki ne hűljenek, meg ne fázzanak. Hogy megérezze az a másik nyomorult, hogy a szomszédom, bár olyan fent hordja az órát, és olyan büszke hívő ember, azért a szeretetével bebe tud takarni még engem is. Ez a köntös azóta is így jár körülöttünk ebben a világban. Hol itt bukkan fel, hol ott bukkan fel. Tán csak mi papok és teológusok voltunk az egyetlenek az elmúlt 2000 évben, akik szétszakítottuk ezt a köntöst. Felekezetekre szakítottuk. Az enyém a szára, az enyém a bal karja, nem, az enyém a jobb karja, minden bal karja a tiétek, a miénk a jobb karja. Ezt mi az egyház csináltuk? Hát beszéljünk erről is. Nem szégyellem. Bánom, de nem szégyellek beszélni róla. Hogy mi egyházi vezetők is értem itt papokat, lelkészeket, magamat, püspököt, esperest, vagy innen úgy, ahogy van, amblok, ortodoxokat, meg az összes papi bagást. Mi szétszakítottuk. Ha más mondaná, megsértődnék. De én pap vagyok, én mondhatom. Tehát, úgy, és igazad. És mi szétszakítottuk ezt a köntöst. Na most, rajtatok, hívő embereken, Istennek hívő gyermekein áll, hogy ne szaggassátok ezt a köntöst, hanem ha meglátjátok a köntöst, akkor terítsétek rá a másikra. Ilyen egyszerű az élet. Ilyen egyszerű hívő embernek lenni. Nem kell se filozófia, se teológia. Egy kis látás kell. Egy kis rálátás. Egy kis belátás. És akkor nem fognak megfagyni. Nem fognak kihűlni azok az életek, amelyek megbotlottak és elestek. Ma te kell ráterítsd valakire. Egy társadra, egy atyafira, vagy szomszédra, bárkire, aki megbotlott. Ma te kell ráterítsd. Lehet, hogy holnap melletted fog megállni valaki, aki pedig rád fogja teríteni. Akkor, amikor megbotlasz, mert meg fogsz botlani. Hidd el. Ha akarod, írásba adom. Egy év múlva majd elbeszélgetünk, meg fogsz botlani. És hála legyen az Istennek, hogy van ez a köteg, amit Sém is ráterített megbotlott apjára, az Úr Jézus is. Véres volt a köteg, persze, hogy véres. Hogy ne lett volna véres? Azt nem vízzel mosták azt a köteget. Ugye a víz nem működik, tudjuk, hanem a vér működik. Tehát ezt a köteget rád is ráterítette az Úr, és te pedig terítsd arra, akire úgy érzed, hogy rá kell terítened. Nem kell messze menni, a férjedre terítsd rá. Ráfér sokszor. A feleségedre terítsd rá. Azokra is ráfér sokszor. Gyerekedre terítsd rá. Szüleidre terítsd rá. Ha végképp erősen állsz a hitben és a kegyelemben, az anyósodra is ráterítheted. Nem mindenkire egyformán könnyű ráteríteni ezt a köpenyt. Én nem is ragozom tovább, testvéreim, szándékosan nagyon sok kérdést nyitva hagytam a számotokra. Remélem, hogy nem fogtok tudni aludni tőlem ma éjszaka. Ez volt a szándékom, ez volt a terv. Adjon az Isten vívódást nektek. A képeket pedig nem kell feltétlenül mindig teológiailag érteni, mert teológus professzorok előtt ez az előadás nem állt volna meg semmi esetre sem, de a szívekben talán működhet és hathat. És nekem ez a fontos. Köszönöm a figyelmet.
És köszönöm. Én nyugodtan fogok aludni a tekintetben, hogy anyós szomora már nem kell át.
De annak már megszabadultak, és még nem szabadultak.